Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Isten igéje bátorít és felüdít bennünket, így szól. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy megértük ezt a mai estét. Te látod és tudod, hogy mi minden történt velünk, mi minden történt bennünk csak ezen a héten, akár csak ezen a mai napon. És köszönjük, hogy nem volt mindez a te akaratodon kívül, akkor sem, ha fájt, akkor sem, ha örömöt okozott, akkor sem, ha értettük, akkor sem, ha nem értettük. Köszönjük, hogy a te szeretetedben, a te örökkévaló terveidben elrejtettél bennünket, és köszönjük, hogy végbe viszed velünk és bennünk, általunk is azt, amit jónak látsz. Legyen áldott a te neved, hogy az életünket nem a vaksors, nem a végzet irányítja, nem a szerencse, és nem is a magunk keze, vagy mások indulata, jó vagy rossz indulata, hanem a te örökkévaló szereteted. Köszönjük, hogy erre nyitod és nyitogatod a szemünket, ezen a héten is, és szeretnénk most ma este is hódolattal, tisztelettel megállni a te színedben. Szeretnénk a te ígédet úgy fogadni, mint akik nyitottak, a te gondolataidat úgy elvenni, mint amelyek magasabbak a magunk gondolatainál. Szeretnénk úgy jelen lenni, hogy kedvedet találd bennünk, hogy ne szégyent hozzunk a te háromszor szent nevedre, hanem dicsőséget. Kérjük, segíts ezért bennünket szent lelked által, mert ő általa válhatunk ilyen emberekké. És kérjük, hallgass meg ma este is a mi háladó és kérő könyörgésünket Jézus Krisztus nevében, akiért azt ígérted, meghallgatod a kéréseinket. Amen. Szeretett testvérek, ezen a mai estén, ennek a hétnek, ennek a sorozatnak most zárásaképpen a Tituszhoz írt levél második fejezetéből olvasom az igét, a 13. 14. versekből, és ezen az estén a tökéletes elkötelezésről szeretnék szólni a Heidelbergi KT első fellete alapján. Így szól a megnevezett helyen Isten üzenete. Várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Személyes vallomásom és az a reménység a szívemben, hogy talán többünké lehet az, hogy milyen hatalmas ajándék átélni, ahogyan Urunk reformálja a látásunkat, a gondolkodásunkat, az életünket. És ez mindig az ő helyreállító kegyelme, hiszen annyi, de annyi minden deformál minket, és sokszor ezek a bennünket deformáló dolgok azok, amelyek áthatják a gondolkodásunkat, a látásunkat, a szemléletünket, és bizony az életünket is. És rögtön mélegre kerül, hogy vajon Isten reformáló munkája, vagy ezek a deformáló munkák azok, amelyek inkább jelen vannak az életünkben. Felelősek vagyunk ezért egészen biztosan. Hiszen az, hogy mire figyelünk, hogy mire összpontosítunk, hogy mivel foglalkozunk, hogy mi foglalkoztat minket, ez a mi felelősségünk is. Ebben személyes döntést kell újra és újra hoznunk. A deformáló dolgok, amelyek elérnek bennünket természetszerűleg, ennek a világnak a természete szerint, nagyon komoly, bennünket is gúzsba kötő erőt jelentenek, amelyek miatt nem tudunk szabadon, nem tudunk oldottan, nem tudunk bátran, nem tudunk józanul, nem tudunk reménységgel, nem tudunk békességgel élni. Elveszik ezek az örömünket, elveszik az életünk erejét. És ami által mégis lehet így élnünk, ahogyan most felsoroltam, szabadon, oldottan, bátran, józanul, reménységgel, békességben. Ez mindig az ő csodálatos, üdvözítő munkájának, Urunk üdvözítő munkájának a gyümölcse. Annak a gyümölcse, amit elvégzett, és amit folyamatosan érvényesít ebben a világban, érvényesít a mi személyes életünkben Szent Lelke által, és amiről világos kijelentést tesz számunkra az ő igéjében. Azért fontos ezt is látnunk, mert amikor részesülünk valamiben, azt Isten úgy adja számunkra át alapjaiban és alapvetően, hogy erről bennünket az ő igéjében tájékoztat. Természetes, hogy vannak titkok, amelyek az úréi. De a kijelentett dolgok a mieink és a mi fiainké, ahogyan mondja ezt az ige, ez azt jelenti, hogy Isten világossá teszi azt, amit velünk tesz, ami a célja velünk, amit elvégzett és amit elvégez, hogy ne öntudatlanul legyünk részesei, hanem tudatosan, arra támaszkodva, amelyet számunkra az ő igéje kijelentett. És azért fontos látnunk, hogy Isten reformáló munkája, helyreállító munkája mindig az ő igéje és lelke által megy végbe, mert bizony nagyon sokszor megkísértet az ember, megkísértetik az ember, és talán mi is azzal, hogy valami rendhagyót, valami rendkívülit vágyna vagy keresne, ami majd kimozdítja, ami majd megváltoztatja, ami majd helyre igazítja őt. Pedig Isten alapvetően hatalmas, dicsőséges dolgot visz végbe, és mégis ezt a legegyszerűbben, a legtisztábban, a legvilágosabban adja elénk az ő igéje lelke által. Nem valami különös eljárás, nem valami különös módszer, nem valami misztikus dolog vezet el minket ahhoz, hogy helyesen lássunk és helyesen éljünk, hanem mindig ő, az ő igéje és lelke által. Ez a reformáció titka. Testvérek, ez volt, ez ma is, és ez lesz is a reformáció titka. Ez a mindenkori személyes és közösségi reformáció titka és alapja. Az ember azonban olyan megdöbbentően mást gondol, mást vél, mást akar. És döbbenetes szembesülni azzal, amivel én is szembesülök, hogy milyen másként gondolják ezt mégis sokan. Előállnak emberek rendhagyó, és rendkívül, és itt érdemes a szavak jelentésére most különösen figyelnünk, rendhagyó és rendkívüli jelenségekkel, látásokkal, álmokkal, amelyek szerintük kimozdíthatnak bennünket. Ez a régi módszer, idézőjelben, hogy az ige megszólítás megváltoztat minket, ez már elavultnak tűnik. Van, aki nem által egészen odáig jutni, hogy utolsó, végső reformációról beszél. Mintha ezt bárki megállapíthatná, hogy mi a végső, mi az utolsó, amiben Isten reformálni akarja a népét. Arról nem is szólva, hogy ez milyen zavart okoz, és milyen zavart módszereket képes középre állítani. Nem is idézem fel. Nem akarom megzavarni vele a testvérek szívét. De valós. Itt egészen közvetlen közel. Valós, amiről beszélek. Azon gondolkoztam el, hogy ez egy kicsit olyan, mint ha valaki azzal állna elő, hogy ismer egy új képletet, amivel leválthatná azt a nagyon régi képletet, hogy H2O. Pedig azt kellene felismernünk, hogy Isten igazsága nem régi igazság, hanem mindenkor megújító és szüntelen aktuális és érvényes igazság. Nem kell új, és nem kell más. Szomjunkat teremtettségünktől fogva nem oltja igazán más, mint a víz. Nem kell lecserélni. És tulajdonképpen nem is lehet lecserélni. És mondhatnák a testvérek, micsoda őrült ötlet ez, amit itt most felvázoltam, lecserélni ezt a képletet, H2O. Hát próbálkozunk vele, meg kell vallanom lelki értelemben. A lelki szomjat oltó egyetlen forrástól elmegyünk mi egészen más irányokba. Pedig nem lehet lecserélni. Valójában csak az oltja szomjunkat, amit Isten az ő teremtő tervében, akaratában számunkra elkészített. Az Úr Jézus, amikor önmagáról és a kijelentett igazságról beszélt, mindig úgy beszélt, mint ami örök, érvényű. Úgy beszélt, mint örök, érvényű igazság. Ő maga is, ahogyan róla az ige mondja, tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, és az ige, amelyet Isten kijelentett is olyan, amely a mulandó világ fölött múlhatatlan. Többször vallomást tettem már erről, talán nem mindenki hallhatta itt, akik most jelen vannak, hogy ahol én fölnőttem, abban a gyülekezetben, abban a templomban, mindig a szószékre nézve ezt a feliratot láttam, kitörölhetetlen az én szívemből, ahogyan ott gyermek fejjel, fiatalon olvastam, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim soha örökké el nem múlnak. Nagyon mélyen végig kellett gondolnom ezt az életem több pontján. Az ég és a föld elmúlnak, az én igéim soha örökké el nem múlnak. Az Isten igéje örök, érvényű igazság. Tudod-e? És ez az igazság, ez az örök érvényű, réginek mondott, vagy vélt igazság, a mindenkori embert, a mindenkor élő embert, ez az igazság teheti egyedül szabaddá. Nem valami új igazság, hanem a megújító igazság. Jézus mondja, ha ti megtartjátok az én igéimet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. A valódi tanítványság alapkritériuma az ige megtartása. Az a valódi tanítvány, aki Isten igéjét, Jézus Krisztus kijelentését megtartja, megismeri, elfogadja, megéli, vagyis maradéktalanul betölti, megtartja. És a valódi tanítványság alaplégköre, figyeljük Jézus szavait, a szabadság. A szabadság. Azt mondja, ha ti az én tanítványaim vagytok valóban, akkor megtartjátok az én igéimet, és akkor megismerve az igazságot, az igazság megszabadít titeket. A valódi tanítvány megtartja az igét, és ez a megtartott ige szabadságot ad neki. Milyen különös Jézus definíciója a szabadságról? A szabadságot ebben a világban éppen úgy, ahogy a minden kifejezést, minden szót igazán eredeti jelentésében lenne jó megértenünk. Ezt is deformálja a mi önző, Isten elleni lázadásunk, gondolatunk. A szabadság nem függetlenség, a szabadság tökéletes függőség a jótól, az igaztól, az Úrtól. A valódi tanítvánság alap légköre a szabadság, de ez a szabadság az ige megtartása által valósul meg, a Szentlélek munkája által. Az igazi tanítvánság tehát tökéletes szabadság, tökéletes függőségben Jézus Krisztustól és az ő igéjétől. Ez a valódi szabadság, és ez a valódi tanítvánság. Ezért szólt, és erről szólt ezen a héten is az ige, ahogyan újra és újra ez történik itt, közöttünk és szerte a világon. Az ige szól, a lélek által ihletett, a lélek által magyarázott ige, amely által személyesen és közösségünkben is reformálódhatunk. Helyre állhat az életünk. És ami nagyon hangsúlyossá vált még ezen a héten, sok mindenen túl, vagy sok mindennel együtt bizonyára felismertük ezt is, hogy minden megismerés abban teljesedik ki, ha erről mi magunk hitvallásos módon vallást teszünk. Úgy tartjuk meg az igét, hogy ráállunk és megvalljuk a szavainkkal és életünkkel. Mi hitvallásos, református keresztjének kívánunk lenni. Nem mindenkinek hangzik ez újra, elmondom, talán a hét elején is idéztem így, nem mindenkinek hangzik ez olyan érthetően vagy olyan vonzóan, mint az, hogy hitvallásos, református keresztjén. Keresztény vagyok, Jézus követője vagyok, ez a legfontosabb. Azt gondolom, hogy többről, gazdagabbról van szó, ha megértjük, mit jelent hitvallásos, református keresztjénnek lenni, és ha csak egyetlen példáját látnánk, vagy látjuk, már az is óriási ajándék lehet, mert hiszen ezen a héten csak egyetlen kérdés feletéről beszéltünk az egyik hitvallási iratunknak, a Heidelbergi KT-nak. Egyetlen kérdés feletéről. És hogy micsoda gazdagság van ebben? Szédítő, mélység és magasság. És amikor ezt megvalljuk, akkor igenis hitvallásos módon arról beszélünk, amely az igében számunkra nyilvánvalóvá vált, de ezt megvalljuk, sok-sok velünk együtt ezt megvalló keresztjénnel, és mi ebben a hitvallásban egyek lehetünk. Csodálatos ajándék a Heidelbergi KT. És éppen ott, abban a templomban, ahol én ezt a feliratot láttam, élhettem meg azt, ahogyan én 14 évesen, sőt még korábban 13 éves koromban konfirmálhattam, és nagy ajándék számomra, hogy visszatekintve is, meg az is kitörölhetetlenül igaz az életemben, hogy nem felejtem el, hogy erre a kérdésre kellett nekem a templomi közösségben válaszolnom. Csodálatos válasz ez. Csodálatos hitvallás. Csodálatos foglalta ez annak, amit én magam is hiszek. És az a reménységem, hogy a te hitednek is csodálatos vallomása lehet ez. Összefoglalja ez a hitvallás, és ennek ez az egyetlen válasza a vigasztalását egész valónknak, testünknek, lelkünknek, életünknek, halálunknak, mert erről beszél. És újra fölteszem a kérdést most itt a hét végén, ismerjük? El tudjuk mondani? Talán viccesnek tűnik, de komolyan gondolom, amikor kérdezik tőlem egyszer-egyszer, természetesen a készülés során, hogy akár a fiatalok, akár a felnőtt konfirmálók, ezt kívülről kell tudni? És mindig elmondom, nem, nem érdemes. Ez csak belülről érdemes. Érdemes úgy tudni, hogy belül a szívemben van. Nem elmondani valamit, és aztán nem tudom, hogy mit mondok, hanem mélyen végig gondolni, hogy mit is vallhatok én ezzel? Mit jelent ez a kincs, ez a titok számomra? Te megvallod ezt? Megvallod ezt az életeddel? Megvallod ezt a szavaiddal? Megvallod ezt a lelkületeddel? Érezhető, tapasztalható rajtad, hogy neked vigasztalásod van? A héten kérdeztük ezt már többször. Látják rajtad az emberek, hogy te megvigasztalt ember vagy? Annak ellenére és azzal együtt, hogy nagy baj éri sokszor el az életünket. De van vigasztalásunk. Leolvasható rólad, hogy mondjam ezt is így, a szabadság fokán az életednek, hogy mit értettél meg ebből. Mert hogy mit élsz meg ebből. Leolvasható. Ez látszik a hétköznapokon, látszik rajtam, látszik rajtad. Eszedbe jut-e, végig gondolod-e, és ennek erejéből élsz-e másként. Idézzük fel újra, minek el életedben, halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készté és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Tökéletes szabadság, tökéletes védelem, tökéletes kivitelezés, tökéletes bizonyosság tükröződik abban, amit vallunk. És ma végül lássuk meg a tökéletes elkötelezést. A tökéletes elkötelezést, ami válasz arra, ami végbe ment és végbe megy az életünkbe. Hiszen ez méltó azokhoz, akiket Isten gyermekeivé tett, akiket Jézus Krisztus a maga tanítványaivá tett, akik valóban krisztusi életet élnek, őt követik. Pál az igében, a Tituszhoz írt levélben, amit idéztem, ha megint az egész kontextust, a szövegösszefüggést nézzük, két megjelenésről ír. Nagyon röviden ebben a szakaszban, aminek egy részletét idéztem most fel. Két megjelenésről, mégpedig az Úr Jézus két megjelenéséről. Mi is magunk tudjuk, valljuk ezt, hiszen erről van szó. Az egyik megjelenése, így mondja ezt itt Pál, az üdvözítő kegyelem megjelenése Jézus Krisztusban a testet öltésekor valósult meg, amikor földre jött. A második megjelenése, így mondja Pál, az ő dicsőségének a megjelenése lesz. Amikor eljön majd ítélni és újjáteremteni mindent. E két megjelenés között élünk mi. És mind a kettő alapvetően meghatározza az életünket, ha Isten kiválasztó kegyelmének mi is részeseivé lettünk. Ezért mondja Pál olyan boldog vallomással, várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Várjuk a mi boldog reménységünket. Tegnap hallottuk, és a héten többször is felerősödött ez, azon az úton, amelyen járunk, amelyen szabadként járunk, Isten gyermekeiként járunk, sok fájdalom, sok próbatétel, sok szenvedés övezheti az utunkat, nem hiába valóan, célszerűen, Isten akaratában elrejtve. Hogy ne lenne igaz, ahogyan Pál maga is, akiről az Úr Jézus azt mondta, hogy sokat kell szenvedni az én nevemért, hogy ne mondaná is, hogy ne mondanánk mi is, hogy várjuk. Várjuk a boldog reménységünket, ami nagy Istenünk, üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsősége megjelenését. A hívő ember szabadsága, a földi léten sok mindenen átívelő szabadsága, amelyen átemeli Isten, amelyen átviszi Isten ebben a szabadságban, egyben azt is jelöli, hogy a polgársága, a mennyei polgársága alapvetően meghatározó, és várja. Várja ennek a kimenetelét. Várja az újjáteremtés teljességét. Nem arra vár, hogy itt a földön majd jobb körülmények, jobb lehetőségek, sok minden majd helyreáll. Arra vár, hogy eljöjjön Jézus Krisztus az ő dicsőségében. Te várod-e ezt? Várod-e ezt? Ezt a csodálatos valóságot, mert el fog jönni dicsőségesen. Minden szem meglátja majd, minden tér meghajol majd. Látni fogjuk, ami megváltónkat. Őt, aki mit tett értünk, az apostol összefoglalja, önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé. Hallottuk már ezt az igét, amikor arról szóltam, hogy nem individualista módon, hanem a népébe tagoltan szabadított meg bennünket. Közösséget teremt, nem egyedül vagy, nem te egyedül harcolod a harcaidat, nem egyedül vagy, akinek az élete ki van téve sok mindennek, ott vannak veled a testvéreid, egy nép tagja vagy. Mert Isten a maga népévé tett téged, Jézus Krisztus által, aki önmagát adta, és mit tett? Olyan csodálatos hallani ezt. Ó, bárcsak ezt is odavésnénk a szívünkbe. Megváltott minden gonoszságtól, megtisztított minden bűnből. Minden gonoszságtól szabadon, minden bűntől megtisztítva élhetünk közösségben, Istennel, és egymással. Istennel és egymással. Mert a terve nem csak, hogy vele rendeződjön a kapcsolatunk, hanem hogy egymással is rendezett kapcsolatunk legyen. Hogy egy olyan nép tagjai legyünk, akik szerethetjük egymást. Akik bocsánatot tudunk adni és kérni. Akik békességben tudunk élni. Akik a nehézségeket is el tudják együtt szenvedni. Egymást is. Mert ez a terve, hogy legyünk az ő tulajdon népe. Isten országában, Isten királyságában, mint az ő alattvalói, az ő tulajdon népe, az ő dicsőségére élhetünk. Mint az ő tulajdonai, az ő tulajdon népe, mint az ő alattvalói, az ő uralma királysága alatt, az ő dicsőségére élhetünk. De mit jelent ez? Hiszen ezt olyan sokszor halljuk, és nyilván most sem a választ fogom megadni, de egy nagyon fontos aspektusát ennek. Mit jelent Isten dicsőségére élni? Amikor Isten teremtett, emlékezzünk vissza, így olvassuk, mindent jóra teremtett. Nagyszerű dolog olvasni a Biblia első oldalát, és megdöbbentő olvasni a másodikat, ahol megtörik ez a jó, és ezt az összes többit, amiről szoktuk mutatni, hogy ilyen hatalmas mennyiségű kijelentés kellett és kell ahhoz, hogy az, ami a kezdetben jó volt, és ott a második oldalon megtört, az helyreálljon. Elképesztő, hogy mi mindennek kellett, és kell történnie ehhez. Isten nem mondott le róla. De eredeti terve mi volt tehát? A jó. Ezt olvassuk, olyan jó ezt olvasni a teremtés végén és közben is, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. De jó, amikor ezt mi is ki tudjuk mondani, ami most történt, ez igen jó. Ez olyan nagyon jó. Hát elég ritka ez. De Isten a teremtésében ezt az egészre nézve így fogalmazta meg. Íme, amit alkotott, igen jó. És mi volt az embernek a küldetése, testvérem? Mi az ember küldetése eredetében? Hogy maradjon meg ebben a jóban. és képviselje az egyedül jót, az Istent, legyen az ő képviselője, és legyen az ő hasonlóságára. Legyen ő is jó. Járjon ő is abban a jóban, amelyet Isten elkészített. Mi történt a bűnbeséskor? Olyan megrázó ez, annyira mélyen érintő, bárcsak úgy mélyen belegondolnánk ebbe. Azt olvassuk, hogy megnyílt a szemük, amikor vettek a jó és a rossz megismerésének, tudásának a fájáról. De mire nyílt meg a szemük? Mire nyílt meg a szemük? Hát miért eddig nem látták a jót? Testvéreim, csak a jót látták. Csak a jót látták. Ez az édeni állapot. Ez az Istennel való mély közösség, csodálatos látása, szemléletmódja. Csak a jót látni. És mi történt? Meglátták a rosszat. Megnyílt a szemük. És tudjuk, emlékszünk rá, végig elemeztük egy picit ezt, hogy félelem támadt bennük, egymás előtt szégyelni kezdték magukat, hárítottak, menekültek. A lényeget most így mondom, meglátták a rosszat. Megnyílt a szemük a rosszra. Arra nyílt meg a szemük, arra nyílt meg a szemünk, amire nem kellett volna. Arra mérhetetlen sok és pusztító rosszra nyílt meg a szemünk, ami tönkre teszi az életet. És kérdezlek téged, ismered a rosszat? Látod a rosszat? És mielőtt azt mondanád, körülötted nagyon, ez biztos így van, de nézd mélyre önmagadba. Önmagadba. Látod a rosszat? Nem kellett volna lássuk. Nem kellett volna részesülnünk ebben. Az engedetlenségünk, a lázadásunk, a becsapottságunk, a csábítás idevitt minket, hogy látjuk a rosszat, és kérdezem, látjuk a jót? És azt kell mondanom, nem. Elveszítettük. Szinte teljesen elveszítettük a látásunkat a jóra, pedig nem láttunk mást, addig csak jót. Ez az édeni állapot. És mi az édenen kívül a rosszat látjuk, és ez a rossz megemészt, tönkretesz. És néha tényleg így van, nem látunk más, csak a rosszat. Olyan fájdalmas ez. Nem látunk mást. Teljesen el vagyunk hangolva. A rosszra vagyunk hangolva jó helyett. És mi a jó? Az egyedül jó. Az Isten. Őt kellene látnunk. És milyen döbbenetes, amikor az ember oda jut el a rosszban való gyönyörködésben, mert idáig eljutunk ilyen mélységig, hogy taszítjuk a jót. Szívük keménységéről Jézus éppen a napokban olvasott igében beszél azoknak a farizeusoknak, akik annyira megkeményedtek, hogy a végén nem taszítás volt bennük, mi volt bennük? Mi van az emberi szív mélyén? A keménysége mélyén? Hogyan lehet elpusztítani őt? Kicsodát? A jót. Jézust. Mivé válunk? És ha látunk is valami jót, ha felfedezünk is valami jót, mindig valahol a mélyén csalódottsághoz jutunk, mert még a legjobb jónak is, vagy a legjobbnak tűnőnek is itt a világon a mélyén valahogy ott van a rontás, ott van az átok, ott van a romlás. De nem ennyit látunk. Amikor Isten szent lelke halálból életre támaszt, vakságból látást ad lelkileg, látni kezdjük a jót, az egyedül jót, az Istent. Mert mi az Isten újjáteremtő munkájának a célja? ugyanaz. Az igen jó. Ez az Isten újjáteremtő szándéka, hogy a jóban legyen része az embernek. És olyan érdekes, ha ezt a szót most így mondom, mi a célja? A jóvá tétel. Nagyon gazdag ez a szó. Most nem szeretném ezt mélyebben elemezni, de talán érteni fogjuk. Jóvá tétel. És amikor Isten ezt a jóvá tételt kiterjeszti, mert Istennek ez a terve, hogy minden jóvá tétel alá kerüljön, akkor az ő országa, uralma megjelenésében ez az isteni jó jelenik meg újra a világban. És akit Isten újjá szül, aki bemegy az ő országába, az részese ennek a jóvátételnek, részese ennek a jónak, annak a jónak, ami majd teljességében, egészében úgy teljesedik ki, hogy elérkezik oda, hogy újjá teremtett égben és földön, minden jóvá lesz. És annak az embernek az életében, akinek elkezdődött az életében ez a jóvá tétel, annak megjelenik a jó, az a jó, amit Isten elkészített, és olyan csodálatos ez, ahogyan ezt olvassuk az Efézusi levélben, előre elkészített, Isten elkészítette a jót, és ebben járhat a hívő ember, ebben a jóban. Népe erre törekszik. Így írja ezt az apostol, figyeljük ezt a szót, ezt a kijelentést. Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Olyanná tette az ő népét, amely a jóra törekszik. És mindez olyan csodálatos, hogy nem emberi akarás, nem pusztán a mi törekvésünk, hogy na most akkor neki feszülünk. Ezt már az ember sokféleképpen, sokféle módon vélte, remélte, próbálta, hogy valami jóvá tételt szerezzen, valamit jóvá tegyen. Csőd. Ki kell mondanom, csőd. Nem tetszik ez az üzenet, mert hát az ember annyira jó. Mert a humánum világánál hát az ember csak nem lehet annyira rossz. Hát az ember jó, és jóvá tehet sok minden. Hát azt mondja a Szentírás, hogy abban az értelemben, amiben Isten jónak minősít dolgokat az ember, szüntelen csak gonoszságot tud tenni, semmi jót. Lehet, hogy kiábrándító ez, de ez az igazság beszéde, ez a valóság. És éppen ezért Isten maga az, aki jóvá tesz, Isten maga az, aki az ember, aki lehetetlen és tehetetlen abban, hogy eljusson a jóra, ő az, aki ezt elvégzi. Szent lelke által, szent lelke munkája ez. Nem magunk teszünk jót, ő munkája bennünk. A Kárténk nagyon világosan mondja több bibliai igének a fényében ezt, amikor ezt mondja, szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Ezt is a szent lélek végzi el, hogy ő neki éljek. Ez az ő munkája, ez az ő megszentelő munkája. És a Szentlélek szív szerint tesz készé erre, olyan jól mondja ki ezt a hitvallásunk, nem csak értelem szerint, az értelem és a szív mindig összeköttetésben van, de értelem és szív szerint. Tehát, hogy egész valónk, mindenestől, gondolkodásunk, érzéseink, akaratunk, mindenünk erre a jóra hangolódjon. És ebben a jóban mindvégig velünk marad. Nem hagy magunkra. Sem a szenvedésben nem egyedül szenvedünk, sem a jóban nem egyedül járunk. El ne felejtsük. Vele együtt. Ő késztet. Ő visz. Ő visz el a célhoz. Ő ajándékoz meg mindennel, amire szükségünk van. Csodálatosan van erről Zakariás, keresztelő János, édesapja, amikor már megszólalhat, mert tudjuk, hogy volt egy idő, amíg csöndben kellett lenni, és amikor megszólal, a lélek tölti be, azt olvassuk, a szent lélekkel telt be, és olyan csodálatos dolgot mond, hogy én csak felolvasom, és csak néhány gondolatát emelem ki, de olyan összefoglalása mindannak, amiről most beszélek, hogy szebben jobban elmondani nem tudom. Hallgassuk meg, mit énekel, így olvassuk ott Zakariás énekét a Lukács írása szerint örömhír elején. Ezt olvassuk, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, erőszabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kijelentette a szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amelyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Ott van, idézzük fel, Lukács 1, 70, 68, 75. Én csak kiemelek most belőle néhány mondatot. Mit tett az Úr? Meglátogatta és megváltotta az ő népét. Hogyan ment ez végbe? Erős, szabadított, támasztott nekünk. Miért tette mindezt? Hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. Csodálatos. Csodálatos kijár. Olyan nagyszerűen fogalmazódik ez meg, amennyire csak a Szentlélekkel megtelt ember tudja ezt elmondani. Isten megváltó célja szabad, félelem nélküli szolgálat, szentségben, igazságban ő előtte, életünk minden napján. Az ő tulajdonaként, az ő számára elkülönítve, ő előtte szabadon, félelem nélkül az ő igazságában szolgálni azt a jót, amire teremtett, és újjá teremtett minket. És ahogyan mondtam, ez a jó előre elkészített. Szent lelke igéje által erre minket is felkészített, és felkészít, hogy tökéletesen tegyük azt, amire elhívott minket. És ez a jó, ha tesszük, amire elhívott, dicsőíti őt. Tökéletes elkötelezés zárja most a sort ennek a hétnek az üzenetei végén. Mert Isten szent lelke nem végez fél munkát. Isten népe megváltásának csodálatos megnyilvánulása az a szolgálat, amit elvégez itt a földön az egyház, és benne személyesen mi, egyen-egyenként. És amikor deformálódik ez hitetlenségünk, engedetlenségünk miatt, ő jön, hogy reformáljon minket. Mert nem mondott le a tervéről, mert akarata érvényesül itt a földön, és végbe megy minden, amit akar. Pál így mutatja be ezt a múlt, a jelen és a jövő összefüggésében számomra megrendítő mélységben, egyetlen mondatában a Kolossé levél elején. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Egykor, most, majd. Múlt, jelen, jövő. Isten dicsőséges munkája. Kiszabadít a gonosz cselekedetek világából, az Istennel szembeni ellenséges gondolkodásból, az Istenre hangolt gondolkodás világába, a jó cselekedetek világába. És mivé leszünk? Hihetetlen. Szent, hibátlan, fedhetetlen. Ezt végzi el Isten az ő szent lelke által. Ez az ő dicsőséges, megváltó munkája az övéiben. Hadd kérdezzem meg most tőletek, hiszitek-e ezt? Hadd kérdezzem tőled, testvérem, hiszed-e ezt? A te személyes életedre nézve. Hisszük-e ezt a mi közösségünkre nézve? Odaadjuk-e magunkat erre egészen és végleg? Uram, hihetetlen ez, amit hallok, amit olvasok. Csodálatos, amiről beszélsz. Csodálatos, amit elmondhatok, amit megvilágosítottál. Hát, ha így van, engedj a Szentlélek késztetésének, engedd, hogy ő készé hajlandóvá tegye, tegyen téged, hogy ezentúl, ő neki élj. Felelj erre hitvalló szívvel. Tudom, hogy a Szentlélek szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Tudom, a Szentlélek hatalmas erre, a Szentlélek kész erre, a Szentlélek ezt akarja elvégezni bennem. Legyen hát ezentúl a tökéletes szabadság, a tökéletes védelem, a tökéletes kivitelezés, a tökéletes bizonyosság, a tökéletes elkötelezés áldott felismerése életed iránytűje. Lásd az Urat, és higgy neki, mert mindent ő végzett el. És ha végig elemzed majd újra, és elmondod majd újra, látni fogod, a Heidelbergi KT-ban világosan tükröződik, mindent ő végzett és végez el. A te életedben is, te rád nézve is. Ez az életed igazi alapja, vigasztalása, garanciája. Ez az, amiért nem kell félned, amiért bátran Isten gyermeki életet élhetsz. Mindent ő végzett el és végez el. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Mély megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mély kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója, vagy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony ő tőle, ő általa, és őre áll nézve van minden. Ővé a dicsőség, mind örökké. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy igéd ma is élő és ható, csodálatos kijelentés. Olyan, mint az eső vagy a hó, amely leszáll az égből, és megöntözi a földet, és termővé teszi. Köszönjük neked, hogy a te igéd sem tér hozzád vissza üresen, elvégzi azt, amiért küldted. És magasztalunk, hogy hatalmas arra, hogy bántó, szúró, csípő dolgok helyén gyógyító és áldott dolgok teremjenek. Köszönjük neked, hogy most is ezen az estén és ezeken az estéken igéddel, lelkeddel kerestél. És köszönjük, hogy amit mondtál, elég nekünk. Elég ahhoz, hogy tisztában lássunk, elég ahhoz, hogy tisztában éljünk, elég ahhoz, hogy a te neved dicsőségét mindennél fontosabbnak lássuk, elég ahhoz, hogy ne a magunk szempontjait keressük, hanem téged keressünk mindenek előtt. Elég arra, hogy elhordozzuk a terheket, elég arra, hogy szembe helyezkedjünk a gonosszal, elég arra, hogy szabadon, boldogan, józanul, bátran, üdén élhessük az életünket. Köszönjük, hogy elég nekünk a te kegyelmed. És magasztalunk, hogy a mi erőtlenségünk nem akadály. Nem akadály semmi körülmény, sem bennünk, sem körülöttünk. Nem lehetnek akadályok emberek, sem semmi más, mert egyike sem szakíthat el a te szeretetettől, édesatyánk, amely Jézus Krisztusban a miénk. Kérünk téged, hogy töltsd be a szívünket örömmel és hálával ezért, és add meg nekünk lelked által, hogy tényleg ott legyen a szívünkben a készség, a hajlandóság, hogy neked éljünk, hogy a te tulajdonodként a te jó terveidet, a te általad elkészített jókat, azokat a jó cselekedeteket vigyük végbe, amelyek dicsőítenek téged. Köszönjük neked a hetet, köszönjük, hogy megőriztél bennünket, köszönjük, hogy itt lehettünk ma este is, és arra kérünk, hogy szentelj meg bennünket, és erősíts meg a veled való közösségben, és készíts el bennünket, amikor megállunk majd itt az úrasztalánál most vasárnap, hogy mindazt, amit letehetünk, letegyük, mindazt, amit felvehetünk, felvegyük, mindabban megerősödjünk, amiben a te drága kereszt halálodnak, a te üdvözítő szeretetednek a valósága feltárult abban, megerősödve, hittel menjünk tovább. Áld meg így a te népedet ezen a helyen és szerte a világon, és add, hogy minden, ami életünkben, hagy hozzon valóban a te nevedre dicséretet. Kérjük, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Amen.